Luther Mártonról fogunk beszélgetni mai műsorunkban, akinek a Híd magazin legújabb számát szentelték a szerkesztők. Miért pont Luther Márton kerül fókuszba, amikor ő igazából életével, szolgálatával Krisztusra akart mutatni?
1517-től számítjuk a reformáció kezdetét, közeledik az 500. évfordulójának. Olyan jelentőségű a reformáció maga és Luther élete, hogy az egész protestantizmus, a Magyarországi Evangélikus Egyház is, és mi magunk is évek óta készülünk erre az évfordulóra. Ennek nem az a lényege, hogy egyszer egy szép ünnepséget tartsunk, hanem hogy értsük meg, hogy mi az egyház dolga, feladata, van-e a reformációnak a mai időre vonatkozóan üzenete, kell-e a mai egyházat megújítani, és ezért már most, 2015-ben szerkesztettem munkatársaimmal együtt egy olyan újságot, amiben próbáljuk Luther életét, munkásságának a tartalmát egy kicsit a mai időkre vonatkoztatni.
Miért gondolod, hogy időszerű lehet az, hogy ő mit fedezett fel, mit gondolt, és miről szóltak a szolgálatai? Miért foglalkoztathat ez minket a mai egyházban?
A 16. században indult reformáció évszázadokra menően meghatározta európai életét is, egyházi és társadalmi és világi életét is. Úgyhogy önmagában ezért is foglalkozni kell az ő szerepével és az alakjával. Látásom szerint az egyház életében a legnagyobb lelki megújulást az ő szolgálata érte el. Több mint 2 milliárd keresztény él ezen a földön, ebből körülbelül 1 milliárd a római katolikus, körülbelül 500 000 az ortodox, tehát a kereszténységnek a 25%-a, negyede legalább protestáns hitűnek vallja magát, illetőleg azt is tudjuk, hogy a protestantizmus úgy is hatott, és hat a mai napig is a katolikus egyháztestre, hogy nem hív ki onnan persze embereket, és nem lesznek katolikusok protestánsá, de a protestáns tartalom, üzenet, a teológia, énekek, az egész mentalitás kihatott az egész egyháztestre.
Azt gondolod akkor, hogy a mai katolikus egyházzal nem lennének olyan nagy problémái Luther Mártonnak, ha lehet ilyet kérdezni?
Annyi problémája lenne nagyjából, mint mondjuk az evangélikus egyházzal, vagy a reformátussal. Tehát egyrészt azt meg kell látni, hogy nem Luther volt, aki az egyházat megújította, hanem Isten az egyháznak az alapítója és gondviselője. És ő azt akarja, hogy egy ilyen közösség, amit ő alapított ezen a földön, egészségesen, normálisan, jól működjön, eléri az embereket, segítsen nekik az életújulásban, életük értelmének, tartalmának, céljának a megtalálásában, és a többi. És amikor ez akadályoztatva van különböző hibák vagy bűnök által, akkor Isten mindig elküldi az ő igéjét, elküldi az embereit. Ezt szinte minden jelentősebb egyházi áramlatban tapasztalni. Ilyennek látom többek között a mai pápát, Ferenc pápát is, aki tulajdonképpen nem mondjuk ezt ki, de olyan majdnem, mint egy reformátor, egy hitújító, hozzányúl olyan kérdésekhez, olyan témákhoz, amihez például éppen Luther is hozzányúlt akkoriban, a házasságtól kezdve, a papok életének a tisztasága, a gyülekezet az életszerűsége, ige központúsága, Jézus központúság, kegyelem centrikusság, ami előjön a reformáció tanításaiban. Tehát mondhatjuk azt, hogy Isten folytatja a reformációt. Az egy sajátos dolog, hogy a 16. századi helyzet egy egyház szakadást hozott magával, ami nem jó, az a legjobb, hogyha látványos törések, traumák nélkül az egyház folyamatosan belül megújul.
Kicsit beszéljünk azért arról, hogy milyen volt az ő korának, Luther Márton korának az egyháza, illetve a közélet, hogyan nőtt föl, mit tapasztalt, mit kapott, és miért történt az életében fordulat több esetben, ami végül is elvitte oda, hogy próbálja megváltoztatni a dolgokat maga körül és az egyházában.
Az egyház a konstantini nagy fordulat után politikai, gazdasági és katonai hatalommá lett. Tehát az az egyház, amelyet addig Róma, a világi hatalom például kontroll alatt tartott, illetőleg sokszor véresen üldözött, hirtelen hatalmi pozícióba került. Kevés vagyok ahhoz, hogy minden szempontból ezt a témát megítéljem, illetőleg megértsem, de azt látom, hogy amikor az egyház katonai, politikai, gazdasági hatalomba kerül, amire szerintem Jézustól nem volt megbízatása, akkor nagyon nagy deformálódási esélyei lesznek az egyháznak. És ez így volt a középkorban is, tudjuk jól, anélkül, hogy nagyon éles szavakat használnék, de hát Róma, az akkori pápák élete bizony nem azt mutatta, amire Jézus minket elhívott, elküldött. nagyon nagy korrupció volt, gyilkosságok, visszaélések, tudatlanság a szerzetesek körében, apácák körében, zavaros dolgok, és a legfontosabb, hogy a hitünknek, a bibliás hitünknek a központi motivumai eltűntek, vagy elhalványultak, és egészen más került az előtérbe. És ami tulajdonképpen apropóját adta Luther fellépésének, hitbeli dolog volt, hogy búcsú cédulákkal meg lehetett vásárolni tulajdonképpen a bűnbocsánatot, de ebből az egyház egy része valami őrületes nagy üzletet csinált, és visszaélések voltak ezzel kapcsolatosan, és hát ezeket vette észre Luther, tehát ő nem akarta bántani a saját egyházát, ő bízott abban, hogy a pápa ezekről a visszaélésekről nem is tud. Ismerünk olyan leveleit, amiben nagyon mélyen, kedvesen ír a pápának, hogy felvilágosítsa őt, mindezekről is kérje az egyház megújítását, de aztán tudjuk jól, hogy nagyon kiéleződött a konfrontáció, és aztán kiátkozta a pápa később Luthert. Erre Luther meg elégette a pápai levelet, és akkor megtörtént ez a szakadás.
Mi történt Luther életében? Mit lehet arról tudni, hogy az ő bűntudatát végül is mi oldotta fel, és hogyan találta meg a valódi evangéliumi feloldozást? Az ember ma is próbálja kicsit megvásárolni jó tettekkel Isten jó indulatát, de nem hoz ez békességet. Mi az, amit Luther megtapasztalt személyesen, és utána hirdetni kezdett?
Annyit talán elmondhatunk röviden Luther életéről, hogy egy paraszt családnak a sarja volt ő, édesapja bányász volt, és a fiát jogásznak szerette volna tanítatni, és aztán Luther mégiscsak a papi hivatás felé ment. Voltak különböző lelki élményei, többek között egyszer egy vihar élmény, amikor hatalmas viharba keveredett, és életveszélyben érezte magát, és akkor ott éjszaka az erdőben a vihar kellős közepén megígérte, hogyha ő megszabadul, akkor ő pap lesz. És ő valóban egy nagyon értelmes, nagyon okos ember volt, és ment előre a tanulmányok útján, nagyon hamar őt katedrára emelte az egyház, tanított, doktorált, és komolyan vette a hitét, megismerte a Szentírást, a Bibliát, érzékelte, hogy az egyház gyakorlata ettől eltér, illetőleg hát ő kereste a kegyelmes Istent, kereste, hogy található lelki békét, amit egyébként ma is nagyon sokan keresnek. És a kora szerzetesi szokása szerint ő magát ostorozta, kínoszta, saját akarat erejéből próbált megtisztulni, azt hitte, hogy ez kedves Istennek, hogy ő fűtetlen cellába, egy szál daróc ruhába, a jéghideg padlón fekszik, de nem volt békessége. És nyilvánvalóan az ő megújulása egy hosszabb folyamat, ahogy erről az egyik cikkben is ír nagyszerűen Iczés Gábor, de voltak meghatározó tapasztalatai, Isten élménye tulajdonképpen, amikor egy úgynevezett torony szobában olvasta a Bibliát, és akkor felvillant előtte, de ez egészen bizonyos, hogy már Szent Lélek munkája volt. A római levélben ezt olvasta, hogy az igaz ember pedig hitből él, felismerte, hogy nem önostorozásból, nem saját akaraterőnkből szabadulunk meg a bűntől, haláltól, gonosz erőktől, hanem Isten kegyelméből, Isten jóságából, és a hit az nem egyszerűen, hogy elhiszem az Istennek a létezését, hanem egy élő személyes kapcsolat vele, és meghatározó lesz akkor a gondolkodásomban, életemben az élő Isten jelenléte. Élő kapcsolat létesült Luther és Isten között, és megértette, hogy az Isten a szentsége mellett nagyon-nagyon irgalmas és kegyelmes, és szereti az embert, és hogy meghalt a kereszten, tehát a kereszt áldozata Luther számára nagyon fontos volt aztán egész hitében, teológiájában.
Miért tartotta fontosnak a népe nyelvére németre fordítani, és az emberek kezébe adni a Szentírást, az igét?
Jó akarói rabolták el tulajdonképpen, és inkognitóban volt Warburg várában. Őt kiátkozták, ez annyit jelentett, hogy bárki bárhol büntetlenül, akár meg is ölhette volna Luthert, és valóban életveszélyben volt ő, és nem egyszer bújkált, hanem szolgált tovább, dolgozott tovább, és ott egy év alatt lefordított az Új Szövetséget, aztán később több évbe tellett, amíg más munkatársaival az Ószövetséget is lefordította. Nagyon fontosnak érezte, hogy az emberek a saját anyanyelvükön olvassák Isten igéjét, hiszen azt mindenkinek iratta Isten. Az egyház azért nem tette publikussá a Bibliát, mert úgy gondolta akkor, hogy az emberek ehhez kevésbé műveltek, félreérthetik, félreértelmezik a Bibliát, de hát kiderült, hogy a papok is félreértelmezték, mert nem egyszerűen az ismeret a döntő a Biblia megértésében, az is fontos természetesen, hanem a Szentlélek, tehát a hitbeli megújulás, azáltal a Szentlélek által olvashatjuk a Bibliát, aki megíratta akkor Pál apostollal, vagy Jeremiással. És milyen érdekes, hogy éppen a napokban olvastam arról, hogy Ferenc pápa azt javasolja a katolikus híveknek, hogy mindig legyen náluk egy zsebre tehető Biblia, hogy bárhol, útközben, vagy kórházban, vagy akárhol olvashassák a Bibliát, és kéri is őket, hogy minden nap olvassátok az evangéliumot. Itt érezzük a hatalmas különbséget a korok között, hogy a 16. században tilos volt a Bibliát olvasni az embereknek, ma meg már maga a pápa szólítja föl a úgynevezett legegyszerűbb híveket is, hogy naponta olvassák az evangélium.
Későbbi családi életében, és egyébként is a tanítói munkásságában is fontosnak tartja azt, hogy az igére és a fontos hitvallási iratokra és a mi atyánk értelmezésére tanítsa az embereket, és nem csak, hogy nálunk legyen a Szentírás vagy az Új Szövetség, hanem tudjuk értelmezni. Ezzel hogy állunk ma, és mit tanulhatunk Luthertől?
Az ő híressé vált KT-i, tehát van a kis KT, meg a nagy KT, amely tulajdonképpen kérdés-felelet stílusában próbálja elmagyarázni hitünk lényegét, az apostoli hitvallás, a 10 parancsolat és a mi atyánk magyarázatai ezek. Azért írta meg, mert látogatta a gyülekezeteket, és kétségbejtőnek érezte az akkori helyzetet, hogy eléggé tudatlanok voltak, bizony a papok egy része is, és a hívek is. És akkor kérte a családfőket is, hogy tanítsák a gyerekeiket a hit motivumaira. Nagyon érdekes, Lutherről sokszor eszembe jut nekem Kodály Zoltán. Ugye Kodály is óriási mester volt, és azt tanította, hogy életünk végéig gyakorolnunk kell, skálázni kell. Luther is azt mondja, hogy élete végéig minden nap végigvette a mi atyánkot, a 10 parancsolatot és a hiszek egyet. Ezeket ő végig mondta, végig gondolta, végig imádkozta Isten jelenlétében a hitünknek az alapjait. És ő nem egyszerűen tanító volt, hanem tanítvány is volt. Tehát úgy élte meg, hogy tanulnunk kell egész életünkben a hívő életet, a Jézus követését. És hát hogy ne lenne ez aktuális egy olyan világban, egy olyan társadalomban, ahol sajnos a családok szétesnek, a magyar gyermekek jelentős része nem teljes családban születik meg, ezen nem jaj veszékelni kell, hanem megint csak ma is megújulásra van szüksége a gyülekezeteknek, egyházaknak, plébániáknak, lelkészképzésnek és a családi életnek is, és az új nemzedéket tanítani kell az élet alapvető ismereteire és hitünk alapjaira.
Luther asztali beszélgetésekben osztotta meg mindennaposan a gondolatait a közösségével, akiket éppen vendégül láttak otthonukban, és nagyon sok prédikációja, imádsága is fennmaradt, írásban is lejegyezték, terjesztették. Az imádság fontosságáról mit tudhatunk az ő életében?
Nagy imádkozó volt Luther, őszinte volt. Úgy élt, hogy Isten jelen van a mi életünkben. Feljegyezték róla, hogy például mielőtt kihallgatásra ment a császárhoz, akkor a szobájában állt az ablak előtt, és hangosan beszélt Istennel. Néha vitatkozott is, érvelt, kiáltott hozzá. Számomra ez nagyon vonzó az ő lelki életében, hogy élő kapcsolata volt az Istennel. Ezt volt, hogy megfogalmazta, volt, hogy leírta, volt, hogy mások leírták. Ő ezekben szabadon közlekedett, használta a liturgiát is, az ünnepibb liturgiát, azt az istentiszteleti formát, amelyben úrvacsorát vettek, de voltak olyan egyszerű istentiszteletek, amikor szinte csak tanított, csak prédikált, és családi körben, egyénileg, templomban, vagy a diákjai körében is kötött szöveggel is imádkozott, szabadon is imádkozott lélek által. Tehát nekem ez tetszik, hogy őszinte volt, gyermeki volt, de nagyon Krisztus központú, és az imái is jó teológiával átgondolt szövegek, mert sokan ezt is félreértik, úgy gondolják, hogy hát ha Jézus azt mondta, hogy kérjetek és adatik, akkor bármit kérünk, akkor megadja azt nekünk az Isten. Hát persze, hogyha a Szentlélek által kérjük, és Isten akarata szerint kérjük ezeket a dolgokat, mert nem ad meg akármit az Isten, ami számunkra nem lesz áldássá, vagy nem tartozik az ő akaratába.
hogyan lehet ilyen hosszú folyamatban fölkészülni a reformáció 500. évfordulójára, hogyan lehet ebben szerepel Lutherre való emlékezésnek úgy, hogy ne csupán a történelembe menjünk vissza egy elmúlt korba, vagy olyan dolgokról elmélkedjünk, ami nem érint ma minket, és nem visz előre.
Így van, ez egy nagyon fontos szempont és kérdés, és erre törekszünk. Ezért szerkesztettük ezt a magazint is, hogy rövid, érdekes cikkekben ne egyszerűen a múltról legyen szó, ne egy történelemkönyv legyen, ami ma már érdektelen és dohos, hanem a mai életünkre vonatkozóan értsük meg Isten akaratát. És ezt én magam is próbáltam megfogalmazni a bevezető írásomban, hogy mi nem Luther dicsőítjük, meg nem ő hozzá térünk meg, hanem az élő Istenhez. Annyiban fontos nekünk Luther, amennyiben Krisztusra mutatott, hiszen ő is ember volt, esendő volt, erről is írunk a magazinban, hogy voltak hibái, korának embere is volt, meg is fáradt időnként, és olyan stílusban írt vagy beszélt, amit talán ő is megbánt, de egész lényével, munkájával az élő Istenre, a megváltó Krisztusra mutatott, és ezt valóban megtanulhatjuk tőle, a lényeglátást.